Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Keresztjén testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárnak énekeljük az első és a harmadik verseit. Az első vers így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. Énekeljük a 493. számú dicséretünket. Nincs saját dallama, de jól ismerjük a 130. Zsoltárt, Te hozzád teljes szívből. A himnuszt is erre a dallamra szoktuk énekelni a Magyar Kultúra Napja alkalmából. Tehát a 493. dicséretet énekeljük végig 7 gyönyörű versével, így kezdődik az első. Dicsérlek, Uram, téged, hogy az elmúlt éjjel életem megőrizted.
Thank you.
helyünkön maradva református hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
24. kérdés. Hány részre osztható fel ez a hitvallás? Háromra. Az első szól az Istenről, mint atyáról, és a mi teremtetésünkről. A második az Istenről, mint fiúról, és a mi megváltatásunkról. A harmadik Istenről, mint Szentlélekről, és a mi megszenteltetésünkről. 25. kérdés. Mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért beszélsz az atyáról, fiúról és Szentlélekről? Mert úgy jelentette ki magát Isten az ő igéjében, hogy ez a három különböző személy az egyedüli, valóságos és örök Isten.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan szól hozzánk ezen a vasárnapon a János szerinti evangéliumból, az evangéliumnak a 12. részéből, ott is a 20. verstől a 26-ig így. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Fülöp elment, és szólt Andrásnak. András és Fülöp elment, és szólt Jézusnak. Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony, bizony mondom nektek, ha a földbe vetett buzaszem nem hal meg, egymaga marad. De ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti. Aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, s ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. Hallottuk Isten igéjét, válaszoljunk megszólítására imádságban, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk a Jézus Krisztus által. Valóban hálaadással állunk előtted, mindenek előtt azért, hogy erre a napra bennünket megőriztél. Megőriztél bennünket, hogy veled találkozzunk, hogy halljuk a te igédet most, és te hívtál és vezettél, hogy együtt a közösségben azokkal, akik a te nevedet segítségül hívják, dicsőítsünk téged. Urunk, köszönjük ezt a kegyelmet, hogy erre kiválasztottál bennünket. Hogy a te dicsőségedet hirdessük ebben a világban, és a te néped közösségében imádjuk a te szent nevedet. Urunk, hálásak vagyunk azért, amiért méltattál bűneink ellenére is arra, hogy téged kövessünk. Elhívtál, hogy utat mutassál ebben a földi életben, és egyszerre megigazítottál bennünket, hogy az örök életre is elhívottak lehessünk. Urunk, hálát adunk neked ezért a kegyelemért, hogy a tiéd lehetünk. Ugyanakkor megvalljuk bűneinket, hiányosságainkat és méltatlanságunkat is. Amikor nem a te akaratod szerint cselekszünk, szólunk, nem hozzád méltó módon, ahogyan te példát mutattál, viselkedünk egymással, szólítjuk meg egymást, vagy gondolunk egymásra. És Urunk, bocsásd meg azokat a hiányosságainkat is, amikor megfeledkezünk arról, hogy jót kellene cselekednünk. De olyan jó, hogy nálad van kegyelem, és a te népedet megváltottad, elhívtad, hogy a te dicsőségedre éljünk. Köszönjük, Urunk, mindezt, és most is hívunk, kérünk, hogy áld meg az Isten tiszteletünket, de szent lelked erejével, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 372. dicséretből énekeljünk két verset, a 372. dicséretnek a második és a harmadik verseit fogjuk énekelni. Mindjárt mondom, hogy kezdődik, de ez alatt szeretettel hívjuk a gyermekeket, a kisebbeket a gyermek istentiszteletre, ahol a gyerekek megismerik, vagy megismétlik ki hogyan az 5000 ember megvendégelésének a csodáját. A 372. dicséret én nekem a 372. van felírva. Ó Szentlélek árváknak kegyelmes atya. Harmadik és negyedik. Hát. Köszönjük szépen. Legyen a 372-nek a második és a harmadik verse. Jó, tehát a 372. dicséretnek a második, a dallam ugyanaz, úgyhogy mindegy, de a szöveg az egy kicsit más, de én erre gondoltam eredetileg, lehet, hogy valami elírás történt. 372. dicséret, második verse, így kezdődik. Ó Szentlélek, árváknak kegyelmes atya. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott ige szakaszban, a felolvasott rész utolsó versében, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, s ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, s ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. János evangéliumának lassan a vége felé közeledünk, és itt talán a lassan volt a hangsúlyos, mert még sok beszélgetés van hátra, és majd csak húsvétkor fogunk eljutni, illetve nagypénteken az akkori eseményekhez, de ez az út már abba az irányba vezet. Már túl vagyunk a jeruzsálemi bevonuláson, és akkor történik meg az a helyzet, amikor Jézushoz jönnek néhányan. Azt olvassuk, hogy néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre. Egy ünnepre megy Jézus is, ez a bevonulás annak az elején történik, és a görögök is oda mennek. De hát kik ezek a görögök? Ezek a görögök, hát ennyit mond, hogy görögök, ez a szóhasználat, azt is jelentheti, hogy olyan zsidók, akik a görög nyelvű közegben élnek a diaszpórában, és talán az ő nevük a görögök, vagy így emlegették őket, hiszen Izraelnek az életmódja, vagy a létmódja a római birodalomban nem csak úgy volt, hogy Izrael területén laktak, hanem már a hellénista kortól kezdve, hát sőt ugye, ha még a babiloni fogságot nézzük, akkor még korábban, de maradjunk a hellénista kornál, a Nagy Sándor birodalmának utódállamainak az idején is szerte szét laktak ezen a keleti területeken, görög nyelvű hellénista kultúrájú területeken, ahol a diaszpórában összetartottak, ahol mindenütt zsinagógát építettek, megtartották a hitüket, de mégis egy görög nyelvű, görög kultúrájú környezetben éltek. Kicsit talán nyitottabbak is voltak, mint azok, akik Izraelben voltak, és ugye ők ezek a egyszerre két nevük volt, érdekes módon az egyik egy görög név volt, ugye ezt használták a egymás között, illetve a kapcsolatokban, a másik pedig egy zsidó nevük is volt. Hát nem tudom, hogy ez mennyire maradt meg, nem olyan régen, elég sokáig tartott, míg bejutottam, pedig ott laktam, van egy gyönyörű zsinagóga Kisvárdán, és hát a kiállítás az nem volt olyan nagy élmény, de az épület maga az volt, és ott voltak ilyen emléktáblák, héber és magyar nyelven is, és az furcsa volt, nem tudom, hogy jól értettem-e, de minthogyha a nevek héberül azok nem ugyanazok lettek volna, mint amik magyarul voltak felírva. Tehát lehet, hogy ez még sokáig megmaradt ez a fajta kettősség a későbbiekben is. Hát ha tévednék, akkor bocsánat, de nekem úgy tűnt, amikor betűzgettem a neveket, hogy ez nem biztos, hogy ugyanúgy nevezték magukat egymás között és ugyanúgy kifelé, de ebben az időben a Jézus korában ez így volt, így működött, de nem biztos, hogy ők zsidók voltak, lehettek prozeliták is. Sokan szimpatizáltak a zsidósággal, nagyon izgalmas dolog volt az, hogy nincsenek szobrok, az, hogy nem kiábrázolt Istennekről, hanem egyetlen láthatatlan Istenről van szó, és közben vannak szent iratok, tehát azért sokan nyitottak voltak erre, és egy részük azok betért, így mondhatnánk, prozeliták lettek, tehát felvették a vallásnak az összes szabályát magukra, és elvállalták. Mások azonban inkább csak érdeklődők voltak, túl sok volt ez a szabály, azért ugye nagyon szabályozott vallás volt talán ma is az, ha valaki meg akarja élni a mózesi törvények szerint a hitét, és ez sok volt nekik, de azért mégiscsak hittek az Úrban, ők voltak az istenfélő pogányok, akik szintén görögök voltak, de sok mindent tudtak és sok mindent értettek. Szóval akárki is lehetett, mindenképpen a görög nyelvterületről érkeztek, és mindenképpen benne van egy nyitás ebben, egy előremutatás, mert hogy majd Pál apostol ebbe az irányba fog elindulni a missziói útjain. Hiszen persze egy kicsit később, nyilván azért még sok minden történik, hiszen még itt vagyunk a nagypéntek és a húsvét meg a pünkösd előtt, de majd a későbbiekben Pál ezeket a zsinagógákat, ugye a görögöknek a ugye jól értsük a görögöket, a görögöknek a zsinagógáit látogatja végig, és ott lesznek az első gyülekezeti közösségek is majd Kis-Ázsiában, ott jönnek létre. Szóval ott van benne ez a fajta nyitás is, az érdeklődés a kívülállók felől, vagy akik távolabb vannak talán így, ott van benne az érdeklődés Jézus iránt. Tehát ők néhányan, felmentek az ünnepre, hogy imádják Istent, ezek oda mentek Fülöphöz, és aki a galileai Betsajdából való volt, és ezzel a kérdéssel fordultak hozzá, Uram, Jézus szeretnénk látni. Akikhez mennek, és akik továbbadják őket, maguk is hát így a határvidéken élnek, ahol a Galileának a határvidékén, talán már túl is rajta egy kicsit, azon a területen, ahol a görög nyelv meghatározóbb volt. Talán ezért is őket keresik meg, hiszen velük értették meg talán jobban egymást, azért görögül ott nem beszélt mindenki feltétlenül, valószínűleg, hanem a zsidók arámul beszéltek egymás között, meg talán a környezettel is, de ők is hasonlók voltak, ezt erre szeretném kihegyezni, hasonlók voltak, akikhez oda mentek. Egyrészt ez az, ami egy nagyon fontos dolog számomra, hogy amikor ott vagyunk az Isten népe között, tehát nem vagyunk ugyanolyanok. De ennek van azért egy csomó előnye is, mert hogy azok, akik érdeklődnek, azok olyanhoz tudnak menni, akik kicsit hasonlók. A helyzetük, az élethelyzetük hasonló, a történetük hasonló, a származásuk, ki tudja, hasonló helyről jönnek, könnyebb oda menni valakihez, és keresni vele Jézust, aki hasonló. Egy ilyen kapcsolódási helyzetben vannak, és ebben a helyzetben nem véletlen, hogy pont Fülöpöt keresik meg, és az sem véletlen, hogy ő meg Andrást, és akkor így mennek tovább. Tehát, hogy mégiscsak ott van ez a fajta lehetőség arra, hogy Jézushoz érjenek. Tehát ők keresik Jézust, és keresnek valakit, aki oda tudja vezetni őket. Nagyon tetszett nekem ebben a történetben, hogy így egymás kezébe adják őt, hogy eljussanak Jézushoz. Megfogja, odaviszi, a másiknak szól. Tehát, hogy valahol ez nekünk is szerintem egy fontos lépés, hogyha komolyan gondoljuk a hitünket, hogy azok, akik körülöttünk vannak és érdeklődnek, tudjuk-e kézből kézbe adni őket, hogy Jézusig jussanak. Tudom, hogy ez így furcsán hangzik, de akik átéltek már hasonlót, azok értik, hogy miről van szó, hogy tudunk-e úgy Jézusra mutatni, hogy közben csak mi vagyunk ott először, de végül mégis Jézusra találjanak azok, akik őt keresik. Lehet, hogy még nem is tudják, hogy őt keresik, valamit keresnek, de nekünk kell őket elvinni Jézushoz. Igazából így működött a későbbiekben a gyülekezetnek a missziója is, ez volt a működése. Mert hogy igen, tudom, hogy a kezdetekben, ugye létrejön az első gyülekezet Jeruzsálembe, ott egy nagy kezdés van, hát azért ez egy nagy kezdés, 3000 ember, de szeretnék én úgy prédikálni, mint Péter, hogy 3000 ember térjen meg, micsoda élmény lenne. Persze aztán lehet, hogy elszállna velem a ló, és aztán ez mégse olyan jó ötlet, de hát Isten kezében vagyunk mindannyian, szóval igazából ott ugye elindul az első gyülekezet, és aztán mi ismerjük, mert nem olyan régen olvastuk, meg hát majd úgy is fogjuk előbb-utóbb megint az apostolok cselekedeteinek a történetét, ahogyan jönnek létre a gyülekezetek egymás után. Igen ám, de amikor Pál odament, bement a zsinagógába, elmondta, amit akart, tanított, egy idő múlva néhányan hittek, a hitetlenek kizavarták őket, létrejött az önálló keresztény közösség, akkor utána már nem ment újra és újra a zsinagógába Pál majd, hanem a saját közösségébe ment. De hogy növekedett utána a közösség? Hogy növekedett azután? Hát így, egymás kezébe adva. Valaki hallott róla, valaki beszélt róla, valaki továbbadta, valaki meghívta, valaki bizonyságot tett, és így növekedtek a gyülekezetek utána folyamatosan. Így, hogy voltak olyanok, akik elkötelezett emberek voltak, akiknek ez fontos volt, akik nem titkolták el, akik felvállalták akkor is, hogyha ez esetleg kínos, kellemetlen, vagy éppen pont olyan korszak volt, amikor nem volt divat és nem volt dicsőség keresztjénnek lenni, most is vannak ilyen helyzetek azért, vagy előfordulhatnak, és vagy olyan környezetben vagyunk, mégis ez az útja annak, hogy az evangélium eljusson máshová is. Aki nem jön be a templomba, hát mondjuk ugye most már lehet mondani, hogy és a YouTube-on is megkeresheti, de ettől függetlenül, aki nem jut el a közösségbe, akinek nincsen ilyen kapcsolata, aznak kisebb az esélye, hogy megtalálja. Hát hogyan találhatná meg ma Jézust valaki a környezetünkben? Itt van a templom, harangozunk, előfordul néha, hogy valaki a harangszóra bejön, de hát ritka, mint a fehér holló, ez az igazság, hanem sokkal inkább valami módon talán akkor van a nagyobb esélye, hogyha mi is tudunk róla Jézusról beszélni, hogyha tudják rólunk, hogy kik vagyunk, mert ugye valószínű, hogy azért mennek oda Fülöphöz, mert tudják róla, hogy hát te Jézusnak a tanítványa vagy, akkor te tudsz segíteni. Tehát, hogy valahol, hogyha Isten igéjét hirdetni akarjuk, akkor ez az útja, hogy nem titkoljuk el, hogy felvállaljuk, és nem biztos, hogy mindent mi magunk fogunk megoldani. Nem biztos, hogy én valakit meg tudok ezzel a hívogatással téríteni. De tovább tudom adni, beljebb tudom hozni egy körrel, beljebb tudom hozni közelebb Jézushoz. De nagyon szép ez a példa. Nekem egyébként az a történet jutott eszembe, ez a továbbadás, kicsit más, de a továbbadás meg a közvetítő szerep ott van benne, amikor ugye Pál, akkor még Saul megy Damaszkuszba, hogy üldözze a keresztényeket, közben találkozik Jézussal, megtér, akkor őt akarják megölni, akkor el kell menekülnie, és elmegy Jeruzsálembe. És Jeruzsálembe pedig hát szeretne találkozni az apostolokkal, de az apostolok nem szeretnének vele találkozni, tehát hogy azt mondják, hogy ez hiszi a piszi, hát biztos te vagy az, aki majd keresztjén lettél, tehát nem úgy néz ez a dolog ki, nem igen hiszik elsőre el, meg szerintem másodikra, meg harmadikra se ezt a pálfordulás dolgot, és akkor jön egy Barnabás, aki képes arra, hogy közvetítsen, megfogja a kezét, és ő vállalja a felelősséget ezért az emberért, és akkor tud találkozni. Tehát, hogy ez a kézről kézre adás, Jézushoz közelebb juttatás, ez mindannyiunknak a felelőssége is. Szóval végre elérkeznek Jézushoz. És elmennek, szólnak Jézushoz. Jézus azonban már másról beszél egy kicsit, nem is tudom, hogy ezek a görögök értik-e, hogy miről van szó. Hát, ha igen, mert hogy arról beszél Jézus, hogy eljött az idő, hogy megdicsőítessék az emberfia, eljött az óra, vagy hát ez egy kicsit jelképes, mert nem abban az órában fog megtörténni, de hogy közel van a beteljesedése az ő küldetésének. Ez a megdicsőítessék az emberfia, ugye itt a kereszthaláláról van szó, Jézus kereszthaláláról, az, hogy valóban betöltse azt a küldetést, amiért jött erre a földre, amiért az Isten emberré lett. És aztán használ egy képet, ami egy nagyon fontos kép volt sokáig a keresztény közösségben. Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Hát ez egy egyszerű tény, ugye mindannyian legalább az iskolába odáig eljutottunk, hogy egy magot el kellett ültetni, és hát a magból utána nem lesz semmi, vagy hát egy növény lesz, és termést hoz, tehát hogy nem maga a mag, annak az is a dolga, ez is a feladata, hát ha nem esszük meg a búzaszemet úgy egyébként, hanem elvetjük, akkor az is a dolga, hogy növény legyen belőle, és termést hozzon. És Jézus ezt önmagára mondja, hogy nem lehet másképp, ahhoz neki önmagát kell adnia, hogy aztán legyen termés, hogy legyenek olyanok, akik hisznek ebben, hogy ő a messiás, hogy meg vannak váltva, és a termés, az, amit hoz, az itt van most ebben a templomban az eredménye Jézus áldozatának. Itt is itt van, itt vagyunk mi. Mi vagyunk az, ami a termés, mi vagyunk azok, akik az eredményei vagyunk Krisztus önfeláldozó szeretetének. Azért halt meg, hogy mi éljünk. Azért jött ebbe a világba, hogy nekünk örök életünk legyen. És bizonyos tekintetben ez a búzaszem példa is, erre nem gondoltam sokáig, de az egyik presbiterünk mesélte, hogy amikor ő házasodott, akkor ez volt az édesapja eskette, és ez volt az ige, ez a búzaszem, és bizony ez azt akarta talán ezzel egyrészt mondani, hogy nem hallottam a prédikációt, még nem is éltem akkor, de hogy Jézus Krisztusban van meg a békességünk és a lehetőségünk arra, hogy egymást szeressük, igazán ő ad erre erőt. Másrészt meg Jézus bizonyos tekintetben példa is. És hogy ez a példa valóban azt is jelenti, hogy példa a számunkra, hogy nekünk is ilyen önfeláldozó szeretettel kell szeretnünk egymást, az a befejező 26. vers, amit ugye kiírtam és újra felolvastam, mint egy aláhúzza, hogyha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Vagyis mondjon le arról, ami az ő akarata, ami az ő tervei a maga önmegvalósításában, és Jézus Krisztusnak rendelje alá ezt. Tehát ez keményen hangzik azért így, kétségkívül, de hát Jézus soha nem könnyű dolgokat mondott, meg nem könnyű dolgokat csinált, hanem olyanokat, amilyenekre bennünket elhívott. Szóval ez a búzaszem Jézusról beszél, de egyszerre példa is a tanítványok számára. Eszembe jut az a mondás, ugye a kereszténység korszaka az elég hosszú időszak, és az első időszakban nagyon komoly keresztény üldözések történtek. Megdöbbentő módon egyébként azért, mert egy egészen jelentéktelennek tűnő dolog miatt történt mindez, mert a Jézus Krisztusnak a követői nem voltak hajlandók a császár szobra előtt áldozatot bemutatni, mint egy istenségnek tekintve őt, mert hogy nekik van úruk, az pedig Jézus, a Jézus az Úr, nem pedig a császár, és emiatt voltak az üldözések. Egyfajta ilyen, tehát a hűtleneknek is tekintették őket, emiatt nem voltak lojálisak a császárhoz, úgy gondolták, és akkor nagyon sokan ennek ellenére nem azt választották, hogy megalkuttak ezzel a helyzettel, és azt mondták, hogy hát jó, akkor most nem is tudom, hogy kell csinálni, most így bemutatom, nem is igaz, de azért úgy teszek, mintha, hanem felvállalták, és meg is haltak sokan, üldözést szenvedtek sokan, és erre mondták később, hogy a mártírok vére magvetés. Mert hogy miközben ők meghaltak, a kereszténység meg egyre növekedett, egészen megdöbbentő módon. Mert hogy az emberek látták, hogy ezek meghalnak a hitükért, és nem értették ezt, és ez foglalkoztatta, és akiket foglalkoztatott, akiknek ez feltűnt, azok sokan közelebb kerültek a Krisztushoz. Szóval, hogy magvetés, ugye a magvetésnek az eredménye a növekedés, tehát hogy igazából az, hogyha valaki, hála Istennek nem kell most mártírnak lennünk a hitünkért. De hogyha felmerjük vállalni, hogyha ha Krisztust merjük előtenni, akkor lesz eredménye ennek. Mégpedig nem ezért tesszük, hanem azért tesszük, mert ragaszkodunk hozzá, nem mutogatni akarjuk magunkat, hanem Jézusnak akarunk megfelelni, őt akarjuk követni, még hogyha a magunk csetlő, botló életével és nehézségeivel, küzdelmeivel együtt is őt akarjuk követni, és hogyha ezt meg tudjuk tenni, akkor a világ elcsodálkozik. Vasárnap arra szánják az időt, hogy elmennek a templomba, de furcsa. Például ez a leg... És hogy megismerik ezt vallani? Hát ugye ma sokan a tudományban hisznek. Hát ez egy mindig előkerül a korunkban, hogy ó, hát már a 21. század van. Hát nagyon szép ez a 21. század, szörnyűségeivel együtt, meg a embertelenségeivel együtt. Szóval azt gondolják, hogy itt valami nagy fejlődés történt. Hát a technikailag kétségkívül, tehát ezt azért ez látszik elég egyértelmű, hogy valami történt, de hogy az emberre ez milyen hatással van, az egy egészen másik kérdés. És vannak olyanok, akik még ebben hisznek, még minden ellenére is, vannak olyanok, akik ezt még vállalják, és önmagában az, hogy vagyunk, azt, hogy megéljük a hitünket, hogy nekünk fontos követni az Urat, hogyha őt követjük, akkor az elég ahhoz, hogy felkelti az érdeklődést, hogy jé, hát tényleg vannak elkötelezett emberek, miről is van itten szó? Jézus önmagát adja, önmagát áldozza fel, és a célja az, hogy ennek eredménye legyen. És van is eredménye, hiszen sokan jutnak hitre, sokan menekülnek meg a kárhozattól, és sokan lesznek olyanok, akik még ebben a buzaszem példázatban is követték őket. Erre mondja Jézus a követésre, aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét a világon, örök életre őrzi meg azt. Azt gondolom, hogy ez egy olyan titok, amit a hitetlen ember nem ért meg. Nem ért meg, mert érthetetlen és értelmezhetetlen. Hogyha szereti az életét, hogyha a saját életéhez ragaszkodik, a saját terveihez, a saját elképzeléseihez, azt, hogy ő akarja eldönteni, hogy mi a jó, mi a rossz, és hogy hogyan legyenek a dolgok, hogyha mindebben ehhez ragaszkodik, akkor elveszíti az életét. Mindent megtalálhat, ami a Földön elérhető, megtalálhatja az érvényesülést, megtalálhatja a vagyont, a hatalmat, sok mindent megtalálhat, de mégis elveszíti az örök életét. Mert az örök életét csak akkor tudja megnyerni, hogyha nem erre a világra figyel, ugye a buzaszem is ott van benne a lemondás, hanem Jézus Krisztusra. És nekünk megadatott az a látás, hogy ezt lássuk. Megadatott, hogy ezt értsük. És megadatott, hogy Isten szent lelke erőt is adjon ahhoz, hogy kövessük, mert önmagunktól ezt nem fogjuk tudni megtenni. Nem fogjuk tudni megtenni, hiszen minden más elvárás, a magunk elvárásai, a környezetünk elvárásai mind ellene van ennek, hogy mi így éljünk. De Isten szent lelke által mégis segítséget teszünk. Ugye itt, amikor gyűlöli az életét, nem arra vonatkozik, hogy valaki utálja azt az életét, amit él ebben a világban, bár a bűnt azt utálni kell kétségkívül, hanem arra vonatkozik, hogy nem a világ dolgaihoz ragaszkodunk, hanem Istennek a dolgaihoz. Még akkor is, hogyha a világ dolgai tetszetősebbek. Akkor is, hogyha többen járnak azon a széles úton. Még akkor is Istenhez tudunk ragaszkodni. Jézus itt ezt a példát mutatja, hogy aki szereti az életét ebben a világban, aki ezt akarja, az bizony elveszíti, de aki azt, amit a világ tart életnek, az gyűlöli, a bűnt, akkor az megnyeri. Nem azt jelenti ezt, hogy komor és szomorú embereknek kellene lennünk. Azt hiszem, hogy ebben a gyülekezetben különösen is igaz, hogy tudunk vidámak lenni, jókedvűek, tudunk egymásnak is örülni, meg tudunk azoknak a dolgoknak is örülni, amiket együtt tudunk tenni, és együtt tudtunk csinálni. Legyen az szolgálat, legyen kirándulás, legyen csendes nap, vagy bármilyen másik esemény. Én nagyon örülök, hogy sok öröm meg jókedv tud közöttünk lenni. Nem erre vonatkozik, hanem arra, amikor az ember Isten nélkül akar, az ő akarata nélkül akarja az életét élni. Az az élet, amihez annyira ragaszkodunk, azt el lehet veszíteni, de amit Istentől kapunk, amit ő ajándékoz nekünk, azt nem lehet elveszíteni. Az örökre a miénk marad. És így jutunk el oda a 26. vershez, amit fel is olvastam, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. Azt mondja, döntsetek, nekem szolgáltok, engem kövessetek. És ott ez talán szól a görögöknek is, hogy akkor döntsétek el. Ha velem akartok lenni, akkor gyertek utána. Akkor ugye ez így történt, hogy a tanítványok követték Jézust. Követték Jézust szó szerint is. Egyébként követték Jézust az önfeláldozásban is. 12 apostolból, ugye itt Mátyás a nemrég tegnap, hát technikailag nem, de gyakorlatilag tegnap volt Mátyásnak a névnapja, és ennek a kapcsán egyen mondom el, hogy Mátyás az az apostol, aki Júdás helyére kerül a választás után, a mennybe menetel után és a pünkösd előtt. És ugye ő így a így lesz ki a 12, de Jánoson kívül, aki ezt a evangéliumot írta, a hagyomány szerint abban is követték Jézust, hogy meghaltak az evangéliumért, mártírok lettek az apostolok. Nyilván azt hiszem, hogy hálát adhatunk azért, hogy nem ebben a világban vagyunk, Jézusnak a követése nem ezt jelenti. De ettől még mindig ugyanolyan nehéz. Nem úgy értem, hogy nehéz, mert egyszer eldöntöttük, már nem nehéz, de hogyha nem, akkor nehéz. Mindig eszembe jut ez a történet, ami még a Szabó püspöknek a története, hadd mondjam el, hogy talán az ő története, remélem jól emlékszem, és nem keverem össze, de a történet akkor is jó, hogy bemegy a... akkor még bent éltek a teológusok a szobákba a teológián, és megkérdezte tőlük vasárnap, hogy hát, hogy mennek, hová mennek templomba, és akkor azt mondták, hogy mennek-e, hát még nem döntöttük el. És a válasz az volt, hogy hát ezt egyszer kell eldönteni, hogy hová tartozol. És ugye ez a Jézus követése is erről szól, egyszer kell eldönteni. Ezt nem kell többször eldönteni. Ez nem arról szól, hogy hát uram, most hívő vagyok, nem vagyok hívő, most azt csinálom, amit te akarsz, vagy azt csinálom, amit én akarok, most akkor azt szerint hozok döntést, most elgondolkodok rajta, hogy most éppen hogy legyen. Ezt egyszer kell eldönteni. És hát ugye hivatalosan mi ezt el is döntjük a konfirmációkor, hogy mi őt fogjuk követni. Tehát ezt egyszer kell eldönteni, és aztán ehhez ragaszkodni. Ez viszonylag egyszerűnek tűnik. Persze sokszor elbukunk, sokszor nem sikerül, sokszor megcsúfolódunk ebben a döntésben is, azt gondolom, de mégis a kegyelem a miénk, a Szentlélek által a miénk a megerősítés. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, mondja Jézus. Neki szolgálunk, hozzátartozunk, az ővéi vagyunk, akkor őt kell követnünk. Akkor ez a feladatunk. Egyszerűen nincsen másik út, nem lehet kétfelé sántikálni, csak egy irányba menni. Jézus követni, mert hozzá tartozunk. És az az ígéret van hozzá, hogy ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. ott lesz az én szolgám is, és azt megbecsüli az Atya, aki Jézus Krisztusnak szolgál. A nagy kísértésünk, hogy sok lehetőségünk van. A nagy kísértésünk az, hogy van középút, hogy nem kell túlságosan elkötelezni magunkat. De igazából az evangélium szempontjából csak két lehetőség van. Vagy az Urat követjük, vagy nem követjük. Nincsen középút, nincsen másik lehetőség, és ebben döntést kell hozni, és erre a döntésre hív bennünket Isten, újra és újra meg kell erősítenünk ezt a döntésünket, hogyha nem voltunk elég elkötelezettek ebben a dologban. Bizony, sokszor úgy van, hogy azt gondoljuk, hogy hát egy kicsit ide, egy kicsit oda, nem szabad, vagy nem merünk belefogni egészen. Ilyen lehetőség nincsen. Vagy követjük az Urat, vagy nem követjük. És hogyha követjük, aki nekem szolgál, engem kövessen, mondja Jézus, és hív bennünket, hogy ezt erősítsük meg, hogy tartsunk ki emellett, hogy akkor őt kövessük. Nem lehet középutat választani, vagy üdvözül valaki, vagy elkárhozik. Márk 16:16-ban azt olvassuk, aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. És folytatódik is, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Vagy hiszek, vagy nem hiszek. Nem arról van szó, hogy hiszem, hogy Isten létezik, az kevés lesz ehhez, hanem hogy azt kell hinnem, hogy Jézus Krisztus az én bűneimért is eleget tett, és hogy ezért nekem az a dolgom, hogy neki tetsző életet éljek ebben a világban. Ugye ez a megkeresztelkedik, ez gyakorlatilag a hitvallás, ennek a megvallása, ennek az eldöntése, és aztán utána következő gyakorlat, ami ott a Márk 16:16-ban van. Szóval, ha neki szolgálunk, őt kövessük. Nem késő most sem ezt megerősíteni, nem késő újra ráébredni, és nem késő ezért hálát adni, hogy erre kiválasztott bennünket, mert ugye ez egy kegyelem és egy lehetőség, és én hiszem, hogy ad is nekünk a Szent Lelke által erőt arra, hogy valóban így legyünk az ő követői, és így tegyünk hitvallást, és így éljünk. Hadd adjon nekünk is erőt, mindannyiunknak egyen-egyenként ehhez a döntéshez, az ebben való megerősödéshez, és az ebben járáshoz. Amen. A 226. dicséret második és harmadik verseit énekeljük. Az igé hirdetésre válaszul. Remélem, már félve mondtam ki ezt a 23. verset, de a bólogatás az megerősített. Tehát a 226. dicséretnek a második és harmadik versei: gyújtsd meg szövétnekét áldott szent igédnek. Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük a mi imádságunkat egyen-egyenként, egy perces, csendes imádságban az Úr elé imádkozzunk. Jöjjetek, együtt is könyörögjünk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás a szívünk, mert a Te szereteted és kegyelmed által tagjai lehetünk a Te népednek, az egyháznak. Köszönjük, hogy Te voltál az, aki kihívtál bennünket, Te voltál az, aki megszólítottál bennünket, és elhívtál arra, hogy Téged kövessünk. Hálásak vagyunk, hogy kegyelmeddel kiválasztottál minket, néha a bizonytalanságból, néha a tétovaságból, és Te adsz erőt a Szentlélek által, hogy ebben a követésben, hozzád való ragaszkodásban el tudjunk köteleződni, és meg tudjunk újulni. Urunk, Te látod, hogy hol tartunk ebben, látod, hogy halljuk a Te hívogatásodat, kérjük Szent Lelkednek az erejét, hogy a Te áldásoddal élhessünk az életünkben, veled járhassunk, és a Te néped tagjaiként dicsőíthessünk továbbra is Téged. Őrizd meg, sőt erősítsed meg a mi hitünket, bátorítsad meg a mi lelkünket, és hadd tartsunk ki melletted úgy, ahogyan Te kiválasztottál minket és elhívtál. Hálát adunk Neked mindenért, amit tőled kaptunk, és köszönjük, hogy mi is könyöröghetünk önmagunkért, és könyöröghetünk egymásért is. Urunk, így imádkozunk a gyászolókért, akiknek megszomorodott a szíve, a gyászolókért, akik szeretett hozzátartozóikat veszítették el. Kérünk, hogy Te légy a vigasztaló a nyomorúságban, Te légy, aki bátorítani tudsz, aki erőt tudsz adni, Te légy az, aki kegyelmeddel körülveszed mindazokat, akiket a Te szereteteddel elhívtál, hogy a Tieid legyenek. A nyomorúságban, a szomorúságban mégis Te vagy az, aki mellénk és melléjük tudsz állni. Adj nekünk erőt, hogy egymást ebben is tudjuk hordozni. Könyörgünk a betegeinkért. Urunk, Te látod, hogy milyen nehéz betegségeket viselnek testvérek. Te legyél az, mennyei édesatyánk, aki meghallgatod az ő imádságukat, aki meghallgatod a mi imádságunkat, és szeretettel fordulsz hozzájuk, és a Te kegyelmeddel gyógyítod őket. Imádkozunk hozzátartozóikért, és imádkozunk minden betegért a gyülekezetben, és a mi környezetünkben is. Urunk, eléd hozzuk a kiszolgáltatott embereknek a helyzetét, akik emberi gonoszságnak, vagy háborúnak, háborúságnak az áldozatai, légy kegyelmes hozzájuk, és szereteteddel hordozd őket. Nem szűnünk meg imádkozni a békéért, hiszen vágyjuk, hogy végre véget érjenek a háborúk, és könyörgünk, mennyei édesatyánk, kárpátaljai magyarokért, akiket különösen is megvisel ez a már 2 éve zajló háború. Urunk Istenünk, hallgasd meg könyörgésünket, amikor elét hozzuk magyarországi református egyházunknak a helyzetét, sorsát és állapotát. Te légy az, aki meg tudod áldani a szolgálatokat, meg tudod őrizni a tagjait, és aki a kegyelmeddel tudod hirdetni az evangéliumot. Urunk, így imádkozunk református egyházunkért, és imádkozunk keresztény egyházakért szerte a világban. Könyörgünk a kommunizmus áldozataiért, imádkozunk azokért, akiknek sebb van az életében és a szívében, azokról az időkről, amik egyre inkább a történelem lapjainak tűnnek, mégis sok családnak az életében ott vannak ezek a szomorúságok, és ott vannak ezek a nehéz idők. Urunk, tedd meg, Te cseleked meg, hogy ne jöjjenek ilyen idők többet, semmilyen színben, ne jöjjenek ilyen diktatúrák többet, semmilyen módon. Légy kegyelmes hozzánk, Urunk. Eléd hozzuk városunk és országunk vezetőit, egyházunk és egyházainknak a vezetőit, Te adj bölcsességet nekik minden időben. Urunk, készülünk az ünnepekre, Te készíts bennünket, Te erősíts meg Szent Lelkeddel, segíts, hogy egymást jobban tudjuk szeretni, mint eddig. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, az egyház fenntartói hozzájárulást, a persejpénzt, köszönjük az online kapott persejpénzeket is, tehát az átutalással kapott adományokat is, és így utólag is az előző vasárnapon a úrvacsorai jegyekre adott adományokat. Szeretettel hirdetem az alkalmainkat. Kedden 18 órakor lesz a kórus, szerdán 10 órakor családnál Biblia óra, 18 órakor felnőtt konfirmáció, 19-15-kor online Biblia óra. Pénteken 16 órakor gyülekezeti hittan lesz a nagy teremben, a gyülekezeti teremben. Még mindig be lehet kapcsolódni, akik szívesen jönnének. Elsőtől 6. osztályig várjuk a gyerekeket. Mert 7-től már konfirmációra, és a 8-tól, tehát a kisebb két csoportotnak is meg lesz a órája. Ránk következő vasárnap 10 órakor tartunk istentiszteletet, és természetesen gyermekistentiszteletet is, de ez a vasárnap, március első vasárnapja abból a szempontból is különleges, hogy egyházunkban ez a Biblia vasárnap, és a Biblia vasárnapi persejpénzt a Biblia kiadására, annak a gondozására küldjük el a Biblia társulat számára. Illetve a következő vasárnap, a hónap első vasárnapja, újra lesz Csillaghegyi Kávéház, még van egy kicsi idő, hogy elővegyük a receptes könyveket, és készüljünk valamivel erre az alkalomra, a kávé és a tea az készülni fog, süteményeket szeretettel fogadunk. A záró énekünket énekeljük az áldás és a himnusz előtt. A záró énekünk a 434. dicséret, egy jól ismert énekünk, így kezdődik, vezess Jézusunk, s véled indulunk. Ugye itt a engem kövessen, hát erre buzdít bennünket ez az ének, erre a követésre most. az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.